Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Soprontól Vácig, Szegedtől Esztergomig, a szeptemberi életigével. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Az életige műsort hallják Takács Ilonával. Vendégem budapesti Romhányi László, aki a Fokolára lelkiség önkéntese. Kedves Laci, Isten hozott a Mária Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen, kedves Icu. Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
Laci, neked hogy tetszik ez a szeptemberi életige? Szerinted életre váltható, megélhető?
Szerintem ez egy különleges életige, mert nagyon konkrét, tömör, nem túlzottan teológiáról, misztikáról szól, hanem hétköznapi dolgokról, és nekem azt tetszik benne, hogy akár itt most rögtön elkezdhetjük élni. Én is elkezdhetem, te is.
És reméljük, hogy a hallgatók is velünk elkezdik. A Fokolára lelkiségi mozgalom egyik ága, a volontárik ága, akik a lelkiség önkéntesei. Megtudhatjuk, hogyan élik az igét, hogyan figyelnek egymásra és embertársaikra, hogyan segítik egymást. Mit is jelent a Fokolára lelkiségben a volontári, vagyis az önkéntes hivatás? Hallhatunk majd arról, hogy hogyan segítsünk egy nem látó embernek, mit súg ilyenkor a Szentlélek. Arról is beszélgetünk, aki igazán rászoruló, lelki problémákkal küzd, hogyan figyeljünk rá. Hogyan lássuk benne a szenvedő Jézust. Majd ezt a szeretetet megélve, hogyan mutatja meg Jézus százszoros ajándékát, az is kiderül a mai életige műsorban. Most hallgassuk meg együtt a szeptemberi életigét és magyarázatát. A szeptemberi életigét hallják. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Rengeteg tanítvány sereg lett oda hozzá, s hatalmas tömeg gyűlt közé egész Judeából, Jeruzsálemből, valamint a Tírus és Szidóni tengermellékről, hogy hallgassák. Így vezeti be Lukács evangélista Jézus hosszú beszédét, amelyben elhangzanak a boldogságok, elmondja, hogy milyen Isten országa, és mit ígér az Atya a fiainak. Jézus szabadon hirdeti üzenetét férfiaknak és nőknek, különböző népek és kultúrák képviselőinek, akik oda sereglettek, hogy meghallgassák őt. Üzenete egyetemes, mindenkihez szól, és bárki befogadhatja, hogy Isten szeretete által megvalósíthassa önmagát az ő képére és hasonlatosságára teremtett személyként. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Jézus felfedezi az evangélium újdonságát, az Atya minden gyermekét személyesen, és túlcsorduló szeretettel szereti, és képessé teszi őket arra, hogy egyre nagy lelkűbben tárják ki szívüket testvéreik felé. Sürgető, amit kér, és sokat kíván. Adjunk bőkezően abból, amink van. Nem csak anyagi javakat, hanem befogadást és irgalmat, megbocsájtást is Istent követve. Az önünkbe mért bőséges viszonzás szóképe megérteti velünk, hogy Isten irántunk való szeretete mérhetetlen, ígéretei pedig várakozásunkat meghaladóan teljesülnek, megszabadítanak a méricskéléstől, időben és pénzben egyaránt, valamint a csalódástól is, hogy mások nem a mi mércénk szerint mérnek majd nekünk. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Jézus e felszólításával kapcsolatban Chiara Lubik így ír. Volt-e már úgy, hogy ajándékot kaptál egy barátodtól, és érezted, hogy viszonoznod kell? Ha veled így történt ez, elképzelheted, mi a helyzet Istennel, aki maga a szeretet. Ő mindig minden ajándékot viszonoz, amit embertársainknak adunk az ő nevében. Isten nem azért tesz így, hogy mi meggazdagodjunk. Azért tesz így, mert minél többen rendelkezünk, annál többet tudunk adni, hogy Isten javainak kezelőiként, hiszen minden az övé, a közösségben, amelyben élünk, egymás rendelkezésére bocsássuk vagyonunkat. E szavakkal Jézus biztosan a mennyei jutalomra gondolt elsősorban, de ami itt a földön történik, az már annak elővételezése és záloga. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Vajon mi történne, ha sok emberrel együtt minden erőnkből gyakorolni kezdenénk ezt a szeretetet? Egy forradalom csírája lehetne a társadalomban. Jesus meséli Spanyolországból. Feleségemmel együtt tanácsadással és képzéssel foglalkozunk. Nagyon megtetszett a közösségi gazdaság elvei, a fokolára lelkiségben, és eszerint próbáltunk tekinteni az emberekre. Az alkalmazottainkra a bérek megállapításánál, vagy a szükségszerű elbocsájtásoknál. A beszállítókra, tiszteletben tartva az áraikat és a fizetési határidőt, a hosszú távú kapcsolatra való tekintettel. A versenytársainkra, a kapcsolódó tanfolyamokkal és szaktudásunk megosztásával. Az ügyfelekre, átgondolt tanácsadással, időnként lemondva saját érdekeinkről. A kiépült bizalom tette lehetővé, hogy átvészeljük a gazdasági krízist. Ezt követően a Kelj föl és járj nevű civil szervezeten keresztül Elefántcsontparton találkoztunk egy spanyol tanárral. Javítani akart a falujának az életkörülményein, és egy szülőotthont akart létesíteni. Áttanulmányoztuk a terveit, és fölajánlottuk a szükséges összeget. Nem akart hinni a fülének. El kellett magyaráznom neki, hogy az összeg egy cég nyereségéből származik. Az ott lakók közösen építették föl a testvériség nevet viselő szülő otthont, amely az együttélés szimbóluma lett. Az utóbbi években pedig a cégünk nyeressége 10-szeresére növekedett. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. A Mária Rádió hallgatói az Életige műsort hallják, ahol vendégem Romhányi László, aki a Focolare lelkiségnek önkéntese. Laci, te Dél-Budáról érkeztél. Mit jelent neked az életedben ez az önkéntesség? Kicsit mesélj magadról a Mária Rádió hallgatóinak, én a Focolare mozgalomból már régen ismernek, de a hallgatók még nem ismernek, úgyhogy hozd meg egy kicsit az életed történetét.
Igen, hát ahogy ezt említetted, egy kicsit messziről kell indulni. Én villamosmérnök vagyok, és családos, két felnőtt gyermekem van, meg már két unokám is, és fiatal korom óta szüleim vallásos módon neveltek, minden vasárnap templomba jártam hittanra, is jártam felnőtt hittanra is, és egy idő után elkezdett bennem egy érzés előjönni, hogy milyen jó a templomba lenni, milyen jó egy hittanon lenni, milyen jó egy nagymarosi találkozón lenni, mert akkor Isten közelébe vagyok. És mennyire másak a hétköznapok. Már családos voltam, amikor Magyarországra érkezett a Focolar mozgalomnak az egyik zenekara, még a vasfüggöny lebomlása előtt, ez 89 tavaszán volt, ahova édesapámék, akik ismerték már akkor a Focolart, meghívtak minket. És ez egy frenetikus élmény volt ez a koncert, mert igazi popkoncert volt, de olyan dallamvilággal, olyan szövegekkel, békéről, szeretetről énekeltek, sőt egy dalt magyarul is előadtak a zenészek, ami nekem egy teljesen új dolog volt.
És ha jól emlékszem, akkor ez a Gen Rosso együttes volt.
Így van.
És a Gen Rosso pedig a Focolare lelkiségnek az úgynevezett fiú csapata, aki egy nemzetközi csapat, szinte a világ számtalan országából vannak ebben az együttesben zenészek, énekesek. Szoktuk a Gen Rosso együttesnek a dalait többször is a Mária Rádióban megszólaltatni.
Igen, igen. Nos, ezután a koncert után a következő nyáron beszélgettünk szüleimmel, hogy hova mehetnénk nyaralni, mivel a kisebbik gyermekünk akkor még csak 2 éves volt, és hát elég hangos gyerkőc volt. Mondták, hogy lesz itt egy nyári tábor, úgy hívják, hogy Máriapoli, menjünk el, ott nem lesz probléma egy ilyen kisfiúval. Elmentünk, és engem nagyon megérintett ennek a tábornak a gondolata, a lelkülete, az egymásra odafigyelés, a gyermekek természetes jelenléte. Nagyon jól éreztük magunkat, annyira, hogy azóta egyetlen Máriapolit se hagyunk ki, minden évben elmegyünk a családdal.
Többször közvetítettünk már a Mária Rádióban Máriapolit, ami nem más, mint a Focolare lelkiségnek az éves lelki gyakorlata, hát ami az idén a karantén miatt elmaradt, de bízunk benne, hogy majd jövőre pótolhatjuk.
Igen, van is egy előirányzott dátum március 15-e környékén. Meglátjuk, hogy milyen lesz akkor majd az egészségügyi helyzet, hogy lesz-e lehetőség ezt megszervezni. Én azért szerettem nagyon a Máriapolikat, mert ott az életről van szó. Tehát nem csak különleges programokról, hanem kávéház, teaház, táncház, játék a gyerekekkel. És hát ehhez kapcsolódik az egyik nagy tapasztalatom is, egy különleges találkozóról hazafelé jövet az autóbuszon, akkor még ez a 90-es évek elején történt, akkor még autóbusszal utaztunk, sokszor éjszakában nyúlóan, mellém ült egy kedves hölgy, hogy unatkozik, beszélgessünk, mondtam, hogy én ki vagyok, azt mondja, ő ismer engem. Honnan ismer engem? Hát a tavalyi Máriapolin látta, hogy a gyermekekkel, gyerekeinkkel hogy viselkedek, hogy szeretgettem őket, és ő neki ez borzasztóan tetszett, mert ő mindig szeretett volna egy igazi modellt ahhoz, hogy hogy kell a gyerekeket nevelni, egy, bocsánat, keresztény modellt, és hogy ő ezt látta bennem. Én akkor majdnem leestem a székről, mert egyáltalán nem ezzel a szándékkal voltam ott azon a Máriapolin, sőt, emlékszem rá, egy elég nehéz Máriapoli volt nekem, mert úgy éreztem, hogy semmi nem működik, semmit nem sikerül megtenni abból, amit elterveztem, és egyetlen egy dolgot tudtam csak csinálni, szinte óráról órára azt mondani Jézusnak, hogy igen, érted, neked ezt is megteszem, ezt is csinálom. Ez a visszajelzés, ez teljesen meglepett.
És ilyen tapasztalatok, tanúságtételek a Máriapolin, hála jó Istennek, sok elhangzik elmélkedésekkel együtt, de egy picit maradjunk az önkéntességnél. Isten önkéntese a voluntári. Mit jelent neked Isten önkéntesének lenni?
Amikor elkezdtem mélyebben ismerkedni a mozgalommal, jártam egy fiú csoportba, ahol a mozgalomnak a tanítását, szervezettségét bemutatták, nekünk beszéltek erről, és egyik alkalommal szóba került a Isten önkénteseinek a hivatása. Ez engem ott nagyon megragadott, mert kicsit hasonlóan, mint a mostani életige, rögtön egy olyan példát adott nekem, amit aznap már kipróbálhattam este otthon a családi élet során, és megéreztem azt, hogy Isten önkénteseként én szabadon ajánlhatom az életemet Istennek, és minden percemet. Tehát ami fiatal koromban hiányzott, hogy a templomon kívül nem találtam Jézust, most Isten önkénteseként minden percben Jézussal lehetek, minden percben élhetem az evangéliumot, és önként adhatom az időmet, a tehetségemet, a tudásomat Jézusnak.
És mi volt az a dolog, amit akkor este otthon a családba kipróbáltál?
Hát ez egy nagyon egyszerű történet. Akkor éppen azt a dolgot vettük, arról beszélgettünk, hogy elsőként szeretni. Nálunk a családban, a gyerekeknél az egyik probléma, vagy feszültségforrás az esti fürdetés volt. Még kint meleg volt, de hát ugye gyerekek, bedurrantottunk jól a fürdőszobába, szakadt rólunk a víz, tehát hátam közepére nem kívántam, mindig ment egy játék a feleségemmel egymás között, hogy ő megy fürdetni, vagy én megyek fürdetni, kinél szakadt el hamarabb a cérna, és akkor ment. Na, aznap este én azt mondtam, hogy akkor én most elsőként szeretek, és nem vártam semmit, hanem mentem, és belevágtam ebbe a fürdetésbe. És lásd csodát, nem volt melegem, nem szakadt rólam a víz. Úgy éreztem, hogy a helyemen vagyok.
Az önkéntesek, a jelenkor első keresztényei, ezt a definíciót mondta Chiara Lubich, aki a Foklera lelkiségnek az alapítója. Ez az önkéntesség a te mindennapjaidban, a hétköznapokban hogyan valósul meg?
Rendkívüli ez a történet, ugyanis, ahogy említettem, nekem mindig hiányzott Jézusnak a közelsége. És hogyha ugye a napját megnézi az ember, a munkahelyén majdnem több időt tölt el, mint otthon, hát akkor adott a lehetőség, hogy tudnám én Jézust vinni a munkahelyemre. És erre az Isten önkénteseinek a hivatása az ragyogó alkalmat szolgáltat. Például amikor a társaimmal megosztjuk az életige tapasztalatokat, rendszeresen szoktunk mesélni egymásnak olyan tapasztalatokról, ami az életigehez kapcsolódik, és munkahelyen kollégákkal történt. Tehát ez nekem nagyon fontos, hogy az önkéntes hivatás az nem egy felvett szerep, az nem egy, most nem akarok idegen szavakat használni, nem egy külön kabát rajtam, hanem egy életforma. Egy természetes életforma, amit megélve, amivel példát mutatva tudok a kollégáimnak olyan értékeket felmutatni, amiről ha beszélnék, akkor kinevetnének. De így, amikor egy nehéz nap végén azt mondják, hogy te Laci, hát ott volt az a nehéz tárgyalás, hát én már rég rácsaptam volna az asztalt, vagy az ajtót, vagy bármit arra a másik partnerre, te hogy tudtál ilyen nyugodt maradni? És akkor el tudtam mondani, hogy figyelj, én végig arra gondoltam, hogy ez mind nem fontos. Ami egyedül fontos, az Isten. És ő gondot fog ránk viselni. És a végén a tárgyalásnak emberi mértékkel nézve egy ilyen döntetlen helyzet, egy nyertes-nyertes szituáció lett a vége.
Ennél a témánál még egy kicsit maradjunk itt, hogy szerinted az önkéntes hivatásnak van szerepe a társadalomban?
Az önkéntes hivatás az a fokolár mozgalomban leginkább arra van, hogy a társadalomban megvalósuljon. Van is egy olyan feladata az önkénteseknek, hogy kifelé forduljanak a társadalom felé, és ezt egy úgynevezett tömegmozgalom keretében, az új emberiség mozgalom keretében tudjuk megcsinálni, ami arról szól, hogy én például keresem az olyan embereknek az ismerettségét, barátságát, akik a munka világával foglalkoznak, akik esetleg vállalati vezetők, tanácsadók, vagy akár egyszerű kétkezi szakmunkások egy munkahelyen, és leülünk egy adott napon, elkezdünk arról beszélgetni, hogy milyen nehézségek vannak, és nagyon hamar rá tudunk arra kanyarodni, hogy Istennel közöttünk, magunk között, hogy tudnánk ezeket a nehézségeken úrrá lenni, hogy tudnánk egy jó példát, egy jó utat mutatni a többieknek.
És esetleg van kolléga, akivel van ezzel kapcsolatban tapasztalatod?
Most egy olyan rendkívüli helyzetben vagyok, hogy egy éve már egy önkéntes társammal dolgozunk egy munkahelyen, tulajdonképpen szemben ül velem a másik asztalnál, és ő vele nagyon könnyű azt megélni, hogy egy adott helyzetben az ember nem káromkodik, nem mond valami csúnyát, kap egy rossz hírt, akkor nem kezd el csapkodni, csak ránézek, és azt mondom, hogy figyelj, volt már neked ilyen? És azt mondja, hogy volt. Vagy egyszerűen a kedvenc mondatomat elsüti. Üdv a klubban. Tehát gondolom, hogy ezt már te is tapasztaltad, hogy egy nehézség, amire úgy tekintek, hogy ez csak velem történhet meg, és miért pont velem, és miért pont így, és kiderül, hogy ez nem csak velem történt meg, hanem mással is, rögtön fele akkora lesz.
És ugye szoktuk mondani az ilyen helyzetben, hogy félszavakból is értjük egymást.
Így van.
És hát ebben a félszóban benne van az a valaki, akire feltekintünk, aki ugye azt ígéri nekünk a szeptemberi életigébe is, hogy adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Ugye nem akármit idézek, nem akárkit idézek, hanem Jézus szavait idézem, tehát Jézusról beszélek. Jézus, hát mondhatom úgy, hogy a kis csoportba, ahol az önkéntesekkel összegyűltök, ott mit csináltok, és hogy próbáljátok, hogy Jézus közöttetek legyen, hogy vezessen benneteket?
Ezeknek a kis csoportoknak az alapvető feladata az, hogy ebben a két órában, amit hetente, két hetente, ki milyen gyakran tudja ezt megtenni, eltöltünk egymással, hogy megéljük azt, hogy milyen az, amikor Jézus közöttünk van. Két alapvető dolog, ami nekem nagyon fontos egy ilyen kis csoportban, az egyik az élmény, hogy milyen lenne a társadalom, tehát tulajdonképpen egy mintaközösség arra, hogy milyen lenne a társadalom, ha mindenki úgy élne, hogy Jézust igyekszik magunk között tartani, és ehhez nem kell más, csak az aranyszabályt kell megélni, hogy ne tegyem azt a másiknak, amit nem szeretnék, hogy ő tegyen velem. Vagy meg lehet fordítani, azt tegyem a másiknak, amit ő tesz velem. Tehát az egyik ez a mintaközösség, a másik pedig, hogy az általad előbb tapasztalatnak nevezett történeteket mesélünk egymásnak, túl azon, hogy így egymás életében részesülünk, látjuk azt, hogy a másik egy bizonyos nehézségen úrrá tudott lenni. Egy bizonyos helyzetben tudott jól reagálni. Ő egy ugyanolyan ember, mint én. Ismerem a gyengeségeit, ismerem a pozitívumait, akkor én is meg fogom tudni tenni. Tehát itt az, hogy adjatok, és akkor ti is kaptok, ez nem egy szenteknek, egy oltárra emelt, különleges embercsoportnak a feladata, hanem nekünk, hétköznapi embereknek.
Meghívtál, hogy vízre lépjek. Ezzel a dallal folytatjuk tovább életige műsorunkat.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hogy nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitel. Nagy nevet hívom én, felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benne megpihen.
Mária Rádió hallgatói az Életige műsort hallják, ahol Romhányi Lászlóval beszélgetek, aki a Focolare lelkiségnek önkéntese. Beszélgettünk már itt tapasztalatról, tanúságtételről, az önkéntességről, egy következő tapasztalatról, történetről, mesélj, Laci, amihez az a kérdésem, ami nem is olyan egyszerű, hogy hogyan lehet figyelni egy olyan emberre, aki nem lát? Hogyan lehet vele hosszú időt eltölteni? És hogy hogyan száll be a Szentlélek segíteni? Mit súg? Hogyan lehet az ilyen embert szeretni, vele lenni? Hát az a cél, hogy ugye jól érezze magát a testvér, ha jól gondolom.
Amikor készültünk erre a műsorra, és kérted, hogy küldjek egy-két gondolatot, tapasztalatot, akkor ezt is beválogattam ebbe a listába. Nem azért, mert olyan különösen értékesnek tartanám. Nem is azért, mert ennyire tudatosan épült volna ez fel, amennyire most kérdezted. Ez egész egyszerűen egy korábban már említett Mária Poli alkalmával megláttam egy házaspárt, egy idősebb házaspárt, ahol a feleség nagyon nagy szeretettel gondozta a férjét. Egy idő után nyilvánvalóvá vált, hogy ez a barátunk nem lát. De engem megfogott a kettőjük közötti kapcsolat. Odaültem melléjük, együtt ebédeltünk, beszélgettünk a délelőtti programról, és elindult egy kapcsolat köztünk. Igyekeztem tudatosan figyelni, egy kicsit ellesni azokat a fogásokat, amikkel a feleség gondozta a férjét. Egy évvel később, közben bizonyos alkalmakkor találkoztunk programokon, egy évvel később adódott egy lehetőség, hogy egy lelki gyakorlatot szerveztek a fiúknak itt Magyarországon, egy kicsit ennek a társadalmi iránynak a fénybe helyezésére, és mivel ez a nem látó barátunk, ő tanár, volt egy tanárszekció is, és gondoltam, hogy meghívom. Azt mondta, nagyon szívesen eljön, de hát mondtam, hogy ez egy fiúknak szóló találkozó, férfiaknak szóló találkozó, ő eddig a felesége nélkül, mióta nem lát, nem ment sehová. Mondtam, hogy figyelj, ha elfogadod, akkor én majd segítek neked. Nem igazán tudtam, hogy mibe vágok bele, de elindult ez a kapcsolatunk, és segítettem neki. Olyan dolgok jöttek elő, amire nem is gondolsz. Például, ha valaki megszólalt, akkor Imre rögtön kérdően fordult felém, és kibeszél. Tehát nekem mindig mondani kellett, hogy ki az, aki beszél. Étkezéseknél nem volt egyszerű megmondani, megmutatni, hogy mi hol helyezkedik el a tányéron, az utolsó falatokat erre rá segíteni a kanalára. Szóval nem volt egy egyszerű dolog. De úgy látszott, hogy közös hullámosszon vagyunk, úgyhogy mikor ő csatlakozott az önkéntesek ágához, akkor egy római találkozóra is eljött velünk. És ez a római találkozó nekem maga volt a csoda. Megérkeztünk a Fokolár központjába, mindjárt mondtam, hogy gyere, menjünk, itt van egy nagyon szép, gyönyörű kápolna, üljünk be. Beültünk, és akkor én ott egy pillanatra lefagytam. Ez nekem egy gyönyörű kápolna, a hangulata, a fényei, a színei, de mit lát ebből a nem látó barátom? És elkezdtem neki mondani, hogy milyen az oltárkép, hogy nem Jézus van középen, hanem Mária, hogy a testvérek egymás felé fordulnak, tehát én azt éreztem, hogy egy új szemet kaptam Jézustól. A Szentlélek súgta, hogy beszéljek, mondjam el az érzéseimet, és olyan dolgokat vettem észre, amit az előző 4-5 alkalommal egyszer se.
Ez az új szem, ez vezessen téged tovább a hétköznapokban is, azt kívánom. Most a Hívásod, Uram, szólít című dalt hallgatjuk meg a Turay Családi Zenekar előadásában.
Hívásod, Uram, szólít!
az Életige műsort hallják a Mária Rádió hallgatói, ahol tapasztalatokról, tanúságtételekről beszélgetünk. Arról is beszélgetünk, hogy az olyan ember, aki igazán rászoruló és lelki problémákkal küzd, arra hogyan figyeljünk, Laci, ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatod van?
Nagyon jól kapcsolódik ez a tapasztalatom a mostani életigéhez, ugyanis adni nem csak anyagi javakat lehet adni. Nem tudom, te hogy vagy vele, Icu, de én most egyre inkább azt érzem, hogy az egyik legnagyobb kincs, ami a kezemben van, az az időm. Az, hogy mikor, mivel foglalkozom, mire érek rá.
Így igaz.
Az történt, hogy egy viszonylag távolabbi ismerősöm egy találkozás alkalmával mondta, hogy ő most nagyon nem jól érzi magát. Lelkileg, mentálisan nem jól érzi magát. Mondtam, hogy sajnálok nagyon, együtt érzek veled, ha tudok valamiben segíteni, szóljál. Mivel Facebookon ismerősök vagyunk, előkerült valamiért az ő profilja, ráírtam, hogy hogy vagy ma, sikerült-e már egy kicsit jobb paszba kerülni. És visszaírt, hogy hát sajnos nem, egyre úgy érzi, egyre mélyebbre csúszik. Ez a járványügyi korlátozásoknak a derekán történt, tehát még az, hogy Szentmisére nem tudott elmenni, hogy gyónni csak nagyon nehezen tudott, ezek mind rosszabbítottak a helyzetén. És akkor úgy éreztem, hogy én, mivel nem vagyok egy mentálhigiénés szakember, egyetlen egy dolgot tudok csinálni, adom az időmet. És naponta többször küldtem neki vagy valami jelet, vagy egy mondatot, vagy egy gondolatot, hogy itt vagyok, és kiderült, hogy kórházba került, a kórházból aztán nemrég sikerült kicsit megerősödve kijönni, de ez a kapcsolat, ez állandó volt közöttünk, hogy naponta kétszer-háromszor, vagy csak egy gondolat, vagy csak egy mondat, vagy csak egy smiley, de én úgy éreztem, hogy voltunk egymásnak. És hogy ez mennyiben épített engem, én ennek a erőfeszítésemnek, ennek a szolgálatomnak tulajdonítom azt, hogy egy hete, amikor az új káplánunk miséjén minisztráltam, rám nézett a káplán, azt mondja, hogy Laci, te olyan otthonosan mozogsz itt az oltárnál. Mi lenne, ha jelentkeznél a plébános atyánál áldoztatónak? Nekem ez a szívemnek az egyik titkos vágya volt, hogy még többet tudjak Jézussal együtt lenni, és még többet tudjak neki szolgálni. Ez egy meghívás, ez egy küldetés volt, és úgy éreztem, válasz az én szolgálatomra.
És vállaltad?
Vállaltam, folyamatban van a történet.
Hát adjon hozzá, jó Isten, sok kegyelmet és erőt. Ha
köszönöm.
Valaki jobban szeretné megismerni az önkénteseket, akkor hol érdeklődjön?
Ez egy bonyolult kérdés, mert az önkéntes hivatás, Isten önkéntesei csak egy ága Fokolár mozgalomnak, és nem biztos, hogy az érdeklődőnek pont erre van szüksége. Én mindenképpen azt tanácsolnám, és ezt szoktuk javasolni az érdeklődőknek, hogy vannak életige csoportjaink, plébániákon, sőt néha településeken is előfordul, meg lehet találni őket, de sokkal egyszerűbb módon, például a honlapunkon lehet üzenetet hagyni a www.fokolare.hu honlapon. Fiataloknak, ha ez kedvezőbb, akkor a Facebook csoportunk van, egy Fokolár Mozgalom Magyarország Facebook csoport, tehát ezeken az elérhetőségeken be lehet jelentkezni.
Hát akit megérintett az Úr, akkor annak várjuk a jelentkezését. Én viszont köszönöm, hogy itt voltál a Mária Rádió stúdiójában, és hogy elmondtad a tapasztalataidat. Jó Isten áldjon meg érte.
Én köszönöm a lehetőséget.
Az Életige műsort hallották, az önkéntes hivatásról, tapasztalatokkal és tanúságtételekkel vendégem volt Romhányi László, a Fokolára Lelkiség önkéntese Budapestről. Az Életige műsor interneten a Mária Rádió honlapján az archívumból visszahallgatható. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Következő Életige műsorral október 2-án pénteken 18 órától jelentkezünk. Köszönöm a technikai munkát Ferenci Márknak, Takács Ilona szerkesztőt és műsorvezetőt hallották. Elköszönök a szeptemberi életigével, adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. A műsor hátralévő részében hallgassák meg az életigéhez kapcsolódó gondolatokat. Éljék meg az igét, és megtapasztalják Jézus végtelen szeretetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Gondolatok a szeptemberi életigéhez. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Adjunk nagy lelkűen, nem méricskélve, főleg nem viszonzást remélve. Isten iránti szeretetből adjunk, így biztos, hogy nem érdekből adunk. Ma ajándékozzuk figyelmünket annak, azoknak, akikre általában nem szoktunk figyelni. Különös figyelemmel és szeretettel figyeljünk családtagjaink szükségleteire. Reggel határozzuk el, ki lesz az ismerős, kolléga, úti társ, bolti eladó, akit a figyelmünkkel megajándékozunk. Hívjunk föl valakit közösségünkből, őszinte érdeklődéssel és szeretettel. Ma a megbocsájtást gyakoroljuk. Vizsgáljuk meg, kik azok, akikre neheztelünk, mert valamikor megbántottak. Bőkezően adjunk anyagi javainkból is, lehetőleg titokban tartva, hogy kitől kapták. Dobjunk az ínségesek és rászorulók persejébe is ebben a hónapban. A legjobban rászorulók gyakran titkolják anyagi nehézségeiket. Vegyük észre szükségüket. Amennyiben mi magunk szorulunk segítségre, bátran kérjünk, és tudjunk jó szívvel elfogadni. Gyakorlattá válhat, ha havi költségvetésünkbe tervezünk valamennyit adakozásra. Nem csak konkrét személyeket támogathatunk, hanem közösségeket, jó célokat is. A tanév kezdetén nézzük át gyermekeink felszerelését, és ha valami már nekik fölösleges, de még jó állapotban van, ajánljuk föl a rászorulóknak. Fele barátainkat fizikai módon is segíthetjük, ha arra van szükségük. Ma legyünk figyelmesek, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Ajánljunk föl gyermekvigyázást kisgyermekes szülőknek alkalmanként vagy rendszeresen. Nézzünk körül beteg vagy idős ismerőseink között, hogy miben lehetünk segítségükre, bevásárlás, gyógyszerek kiváltása. Próbáljunk apostolkodni az adás kultúrájának terjesztésében. Legyünk nagyon tudatosak abban, hogy Isten iránti szeretetből tegyünk jót. Eszünkbe ne jusson Istennek előírni, mikor és mit várunk tőle viszonzásul. Esti lelkiismeretvizsgálati szempont legyen, hogy tettünk-e valamit az embertársainkon keresztül Istennek. Az egyházközségben és szűkebb közösségünkben is vegyük észre mások szükségét. Ne várjuk el a jó, tömött, megrázott és túlcsorduló viszonzást, de ha megkapjuk, legyünk nagyon hálásak érte. A sok hívő mindegy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe.
Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket. Köszönjük a bizalmat, amellyel eddig is megtisztelték adásainkat, hallgattak minket, bekapcsolódtak közös imádságunkba, közös ügyünkbe, hogy az evangélium terjedjen és minél több emberhez eljusson. A Mária Rádió egyre jobban terjeszkedik. Most már Keszthelyen és környékén is sugározzuk az adást. Emiatt sok-sok nehézség is adódott az utóbbi időszakban. Tisztelettel kérjük, hogy imáik mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádió áldott szolgálatát. Számlaszámunk megtalálható internetes weboldalunkon, ékezetek nélkül írva www.mariaradio.hu weboldalon a támogatás menüpontban. Számlaszámunk elérhető a Mária Rádió havi újságjában is. Kérjük, támogassák tovább a Mária Rádió működését, hogy az evangélium üzenete minél több ember szívéhez és minél több ember otthonába eljuthasson. Idősek imádkoznak együtt velünk, kapják a reménység üzenetét. Autóvezetők kapnak erőre, amikor meghallják a jó hírt, amit Jézus Krisztus tanított és átadott nekünk. Máriával, Jézus anyjával az úton. Támogassanak minket. Köszönjük a bizalmukat.
Barsi Balázs ferences atya szentbeszédei hallhatók az Igazság szabaddá tesz című műsorunkban minden héten kedden 19 óra 25 perckor a Mária Rádióban. Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.